Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Klasszikus káderrotáció vagy paradigmaváltás. Ez az első dilemma, ami felmerült bennem, amikor meghallottam, hogy Sojgu minisztert menesztette Putyin elnök, aki friss mandátum kezdetként, hát várható volt, hogy elkövet néhány sakkhúzást a Kreml tábláján, de talán erre azért nem nagyon, vagy kevesen vártak. Gecse Géza történész a kérdéskörre alapul ismerője van itt velünk vonalban. Köszönöm, Géza, hogy bejelentkeztél Budapestről. Te mennyire lepődtél meg, vagy azt mondtad, hogy igen, ez most beérett?
Annyit kell tudni, hogy a Sojgunak a menesztése az már régóta egy állandó programpont. Tulajdonképpen a Prigozsinnak a kritikája mentette meg tavaly attól, hogy erre a lépésre ne hamarabb kerüljön sor, de nem számít kegyvesztetnek, hiszen a Nemzetbiztonsági Tanácsnak a vezetőjévé választották ki. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy felfelé buktatták.
Kérdés, hogy ezt az új posztot milyen hatáskörrel látják el, mert első hallásra tényleg úgy tűnik, de ha nincsenek döntési kapaszkodói, akkor bizony ez egy nagyon puha parkoló.
Nem annyira puha parkoló az. Ez egy nagyon jelentős poszt. Tehát Pátrusev, aki azt a hivatalt idáig betöltötte, az Putyinnak a közvetlen utóda volt, az FSB, a KGB utód belbiztonsági szervezetnek az élén, és ezt a posztot, ezt talán az egyik olyan ember az egész kormányapparátuson belül, ezt a Nemzetbiztonsági Tanács titkáraként hát a 2000-es évek vége óta folyamatosan betöltötte. Tehát ez egy eléggé jelentős és kiemelkedő poszt, annyi, hogy mondjuk a Sojgunak a rálátása a hadseregnek az ügyeire az teljes mértékben megszűnt, ilyen szempontból, hogy mondjuk direkt ráhatása nincs, és hát a helyettesét azt meg ugye őrizetbe vették már április 23-án a orosz nyomozó hatóságok.
Korrupció gyanúval még hozzá.
Hát nem újdonság egyébként az orosz hadseregben a korrupció. Tehát, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy annak idején, aki az orosz katonai reformot elkezdte, Anatolij Szerdjukov, aki 2007 és 2012 között töltötte be ezt a posztot, és egyébként valóban forradalmi újításokat hajtott végre az orosz hadseregben, tehát Sojgu tulajdonképpen csak azt az ügyet folytatta, amit ő elkezdett, de a nagy előrelépést azt a Szerdjukov foganatosította, tehát a Szerdjukov volt az, aki az orosz hadseregnek a szerkezetét azt elképesztő mértékben átalakította, és ő is gazdasági szakember volt, mint Belousov, akit most neveztek ki. Tehát úgy látszik, hogy ez egy ilyen furcsa folyamatosság, hogyha a káderpolitikát figyeljük már a Putyin személyi döntéseiben, hiszen...
Egy uniform is egy főkönyvelő, egy uniform is egy főkönyvelő.
De a főkönyvelők jönnek elő, tehát akkor, amikor ugye modernizálni kell a hadsereget, ugye azt kell tudni, hogy a drón technológiával kapcsolatos hát álláspontja miatt, illetve a modern fegyvereknek a bevetése miatt került a Védelmi Minisztérium élére új ember, ugyanis ő ezt már régóta szorgalmazta. Az ukrán-orosz háború, vagy az orosz-ukrán háborúnak a tanulságaként is, hiszen azt kell látni, hogy a drón technológia, amit az ukránok az oroszokkal szemben bevetettek, az elképesztő mértékben hatékonynak bizonyult, hiszen viszonylag olcsó és nagy pusztítást véghez vinni képes eszközökről van szó. Ugye az oroszok rakétával el vannak látva, de a rakétát, hogyha ellövik, akkor az bizony elképesztő összegekbe kerül ahhoz képest, hogy mondjuk egy drón mekkora pusztítást tud végezni, és egy drón képes kivégezni egy páncélost, hogyha ezt jól vezetik, és a költségei azok a töredékét jelentik ezeknek az eszközöknek. Tehát azt lehet mondani, hogy az oroszok tanultak az ukránoktól.
Magyarán ember és pénz kímélő hadviselésre fognak átváltani a továbbiakban egyre inkább ezt?
Hát amennyiben látod? Tudnak, persze. Tehát mondjuk azt is látni kell egyébként, hogy mondjuk a hivatalos részesedése a hadiparnak, a mai Oroszországnak a nemzetgazdaságában olyan 6,7%, a Szovjetunió idején volt 7, valamennyi.
Régi szép idők.
És hát azt azért látni kell, hogy mondjuk a Szovjetunióban sem ennyi volt a valódi részesedése a védelmi iparágnak, és Oroszországban sem az. Tehát most az ellenzéki becsléseket vizsgálgatjuk, ott azért ennek a többszöröse az, amit ők megbecsülnek, tehát itt szó nincs arról, hogy mondjuk ez a reális szám lenne. Ennél lényegesen komolyabb tételekről van szó, ezt már Sojgu is egy olyan jó fél éve bejelentette, hogy 2025-re készülnek a háborúban, tehát ott a védelmi iparágnak a különböző szerkezeti átalakulásait a Sojgu már régen srik bejelentette, tehát ott azért az oroszok tettek már meg lépést annak érdekében, hogy a hadviselést azt átalakítsák. Itt, ami az alapvető újdonság az orosz hadviseléssel kapcsolatosan az az, amit innen nem nagyon látunk, hiszen a front események azok, amiket mi, hát, mint hír összefoglalókat látjuk.
Kapunk egy olvasatot.
Igen, kapunk egy olvasatot, ami hozzáteszem egyébként, hogy az utóbbi időben ritkábban szivárog be, hiszen az oroszok folyamatosan sikereket érnek el az ukrán fronton, csak ezeknek a sikereknek az ára nagyon magas. Tehát irracionális háborúról van szó, hiszen testvérnépelen folytatják a háborút. Az oroszok azért mélyen legbelül tudják, hogy mondjuk ez a háború azért nagyon nincsen rendben. Természetesen, hogyha valakit kilöknek a frontra, és a között van igazán választása, hogy mondjuk támad, vagy pedig meghal, akkor nyilván támadni fog, de nem teszi ezt olyan lelkesedéssel, mint amilyen lelkesedéssel akkor tenni, hogyha mondjuk az illető az ősellenség kategóriájába tartozna, és hát az ősellenségnek a kategóriájába azért az ukránok nem tartoztak bele. Asszimilálni akarták őket, nyelvjárásnak tekintették, ma is annak tekintik. És a helyzet az, hogy próbálják őket a saját nemzetiségüktől megfosztani, de nem volt olyan természetű gond sem az ukránokkal, sem a beloruszokkal, hogy ha mondjuk házasságra került volna sor, akkor ez alapvetően bármiféle gondot jelentett volna, tehát a háború az ilyen szempontból valóban tragikus, és ezt a Putyin elmondta nem a mostani győzelem napi beszédében, hanem tavaly, aminél ugye az ember egy kicsit úgy fogta hasát a nevetéstől kínjában, hiszen ugye a tragédiát azt azért mégiscsak az oroszok idézték elő, akárhogy is nézzük. Nem lehet ezt a dolgot igazán szépíteni. De ettől függetlenül a háború az a saját logikátlanságának megfelelően halad előre, de ezt látjuk, elmondhatjuk egyébként az első világháborúról is, hogy a résztvevői azok kezdetben nagy lelkesedéssel fogtak ugyan bele, de utána egy ilyen saját eszkalációs logika mentén haladtak, de nem szerették volna a háborút a végtelenségig folytatni, tehát sokkal hamarabb szerették volna befejezni, de ez nem sikerült. Tehát most is annak a rabjai vagyunk, hogy a háborúnak van egy saját logikája, győzelemre koncentrálnak, és a győzelmet pedig ki tudja, hogy el lehet-e érni. És a győzelemre való felkészülés jegyében született ugye az a fajta kormány átalakítás is, amit a Putyin most megtett.
Meg Géza, továbbra sem tudjuk igazán, bár itt van már 800 napja dúl ez a konfliktus, több mint 800, hogy mit is jelent a győzelem. Az egyik részről sem igazán világos, hogy mikor tekinteni magát Kijev például a háború győztesének, a Kreml oldaláról meg aztán végképp többfajta elváráshorizontot vázoltak, úgyhogy maradjunk abban, hogy akkor a megcélzott oblasztok elfoglalása, ez lenne az egyik variáns, a másik, hogy meg nem állunk Kijevig, a harmadik, hogy talán jó a jelenlegi, egy kicsit kiegészítve itt-ott néhány négyzetkilométerrel.
Az, amit az oroszok eddig elértek, az a Krím-félszigetnek a biztosítása kelet felől, és azoknak a területeknek az elfoglalása, amelyeknek a népessége döntően orosz nyelvű. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert az, hogy valaki orosz nyelvű, nem jelenti azt, hogy mondjuk a tudata is orosz. Az, hogy oroszul beszél, nem jelenti azt, hogy úgy is érez. Tehát nagyon sokan vannak Ukrajnában olyanok, akik bár a nyelvük az orosz, és ugye a ruszki mír kifejezés Putyin szóhasználatában erre utal. Hiába beszélnek oroszul, de nem úgy gondolkodnak, ahogy az oroszok az orosz magállamban, hogyha szabad így fogalmaznom, tehát Moszkva környékén meg másutt is. Ráadásul hozzáteszem, hogy ugye körülbelül egy olyan 1 millió ember menekült el ezekről a területekről Oroszország belső területeire, és ezeket ukránozzák, mert vannak ilyenek azért, akik azt mondják, hogy hát ők etnikai oroszok, és attól függetlenül, hogy ők etnikai oroszokként határozzák meg magukat, attól függetlenül, amikor megérkeznek a belső első orosz területekre.
Ukránokként kezelik, vagy úgy tekintenek rájuk. Igen, ez egy furcsa, vagy igen, ez is tulajdonképpen arra utal, amit mondtál, hogy sokszor a háborús helyzetben nem a mindennapi logikát kell számon kérni, de kérdés az, visszatérve arra, hogy költségek is hosszabb távra berendezkedett hadipar. Ezbíró Zoltán volt itt tetőteraszon, és vele beszélgettünk arról, hogy a külkereskedelmi mérleg most még elbírja ezt a háborús költekezést, ám ha a jelenlegének a felére csökkenne, ilyen-olyan szankciók, újabb szankciócsomagok révén, akkor már lassan kezdeni megérezni a mindennapokban is az orosz választópolgár, hogy ez nem csak egy hadművelet, sokkal több annál.
Nagyon-nagyon ügyelnek és törekszenek rá, hogy ne legyen érezhető a hétköznapokban, hogy itt háborúról van szó.
Ezt reálisnak látod, ezt a forgatókönyvet, hogy idővel a szankciók oda vezethetnek, hogy ezt a ritmust, ezt a pörgést nem tudja elbírni az orosz nemzetgazdaság.
Nem is a szankciók azok, amik érdekesek itt, nem az, hogy mondjuk az olajat és a földgázt azt milyen áron tudják eladni, mert hiszen ugye az Ezbíró Zoltánnak, hogyha a fejtegetéseit azokat hallgattátok, akkor ott arról van szó, hogy amikor megindult a háború Ukrajna és Oroszország között, akkor miután fölment a nyersolajnak és a gáznak az ára a világon, Oroszország rekordbevételekre tett szert, tehát a többszörösére annak, azt hiszem, hogy egy a másfélszerelésére minimum, mint amit korábban kapott. Tehát a háborút gazdasági szempontból nem őrizte meg, és azóta is viszonylag jól tartja a ritmust. Tehát az oroszok azok meg tudják finanszírozni egyelőre a saját exportbevételükből a háborút, tulajdonképpen vávonva vethetik meg a háborúnak a következményeit, mert nem érezhető a hétköznapokban, és arra is vigyáznak egyébként, hogy mondjuk a városoknak a problémás népességét, tehát a középrétegek, értelmiség, Szentpéterváron, Moszkvában, meg a kormányzóságokban azokat kevésbé érintse a háborús hangulat, mint a nemzetiségi területekért, ráadásul igyekszenek zsoldosokat használni, ami azt jelenti, hogy a zsoldosok azok a szolgálatért pénzt kapnak. Részben erre azért is van szükség, mert hogyha hatékonyak akarnak lenni a hadszíntéren, akkor muszáj, hogy mondjuk kiképzett katonákkal rendelkezzenek, tehát hogyha megvan az illetőnek a kiképzés, az az egy év, amit eltölt a hadseregbe, akkor utána lassacskán be lehet őt vetni, lehet vele szerződést kötni, és hogyha kap mondjuk 1 millió forint körüli pénzt, de hogyha csak 800 000 forintot is havonta, az ahhoz képest, hogy mondjuk a béke körülményei között oda-haza mondjuk egy Dagesztánban van maximum 70 000 forintos havi jövedelemre lehetőség, hát az a ég is föld. És innentől kezdve a hadseregbe szolgálatot vállalni üzlet annak, aki a frontokon fegyveres szolgálatot vállal. Ha ráadásul megvan a kellő rutin, akkor az esélye annak, hogy meghal kisebb, mint hogyha újoncként zavarnák oda ki. Újoncként ezért általában nem oda zavarják, hanem máshová irányítják a katonákat, mert ugye Oroszországban azért katonai szolgálat most már több mint 10 éve azért csak van, le lett szállítva még annak idején a felére, mert ugye 1 évet kell szolgálni a hadseregbe, és hogyha ez 1 évet az illető leszolgált, tehát ugye kell egy 3 hónapos alapkiképzés, és utána kell, hogy valami puskaport szagoljon, és hogyha ez az 1 év letelt, akkor utána bevethető, és hogyha óvatosan vetik be, már pedig az oroszok azért nem buták, nem ostobák, a tisztek, akik ugye az újfajta reformnak köszönhetően több mint 15 éve, ugye meg lett erősítve a tiszthelyettesi állomány, azért racionálisan igyekszenek viselkedni a harctereken, tehát elképzelhető, hogy vannak itt egyébként vadhajtások, amikor az embereket felelőtlenül hajtják ki a harctérre, de ezek a parancsnokok, hogyha ezt teszik, akkor meghalnak. Tehát a természetes kiválasztódás következtében azért az orosz hadsereg tökéletesedik. Ugyanez elmondható egyébként az ukránokról is, csak ugye ott a háborús fáradtság sokkal jobban érzékelhető, miután az egész társadalom totálisan van mozgósítva, Oroszországban nincsen totálisan mozgósítva az egész társadalom. Most erre tettek meg tesznek kísérletet, hiszen az látszik, hogy a hadseregben, ugye meg az FSB-ben, tehát a belbiztonsági szervekben azokat váltották le, akiket úgy gondolták, hogy mondjuk itt valamiféle vaj van a fülük mögött, de a Gerasimovot, tehát a vezérkari főnököt, meg a belbiztonsági szervezetnek a főnökét, meg a Rosgvárdjának a főnökét, azt érintetlenül hagyták. Tehát ezek gyakorlatilag megmaradtak annak, akik voltak. A minisztériumok szintjén, ugye, hogyha megnézzük azt, hogy kik maradtak meg, mert azok az érdekesek, a Misuszin, a miniszterelnök. Megmaradt a Szergej Lavrov. A mozgás, amit mondjuk most mi érzékeltetni próbálunk, az ugye nagyon sok esetben a racionalizálás és a hatékonyság érdekében tett lépésként is felfogható, meg hát annak érdekében, hogy ezt az egész ügyet, ami mondjuk Oroszországban, mint különleges katonai műveletként van jellemezve, ezt hatékonyabbá tegyék. Tehát a helyzet az, hogy még mindig nagyon kényelmes helyzetben vannak az oroszok, és jobban bírják, mert többen vannak, mint az ukránok. Az ukránok meg nem kapták meg még egyelőre azokat a fegyvereket, amelyeknek a segítségével hatékonyan tudnának támadó műveleteket végezni a saját területükön. Na most ugye beszéltünk arról, hogy az úgynevezett kelet-ukrajnai területek, meg mik az orosz hadicélok. Az orosz hadicélok azok arról szólnak, hogy Ukrajnát azt nem hagyják, hogy mondjuk a NATO-hoz csatlakozzon. Ez a maximális cél, meg hát az is ugye, hogy az ukrán vezetést azt elzavarják, csak hát ez nem sikerült. És a területi, mondjuk így, hogy változásokkal kapcsolatosan nem tudjuk, hogy mi lesz ennek pontosan a végeredménye, de hogyha ezeket a kelet-ukrajnai területeket pusztán ezeket elcsatornák, és ugye az orosz tömegmédiumokban, tehát a propagandistáknál azért bebeszűrődik egy-egy olyan vélemény, hogy ezeken a területeken népszavazást is lehetne akár nemzetközi megfigyelőkkel is szervezni, az azt jelenti, hogy ez talán egy ilyen kibontakozási vagy megoldási formula lehetne, nem most, hanem majd. Némi idő múlva, hogyha elfogynak a fegyverek, mert hát azért apadnak a fegyverkészletek az oroszok oldalán is, meg az ukránoknál meg sem érkeztek, tehát kifogytak tavaly ősszel a készletek, és hát nem is nagyon találkozhatunk egyébként azon a fajta harcias elszántsággal, amivel, hogyha csak a közösségi médiát figyeljük, akkor az ukránoknál ugye egészen januárig találkozni lehetett. Azóta ezeknek a száma megcsappant, tehát látszik az, hogy a hírgyártás területén, vagy a mémgyártás területén a fáradtság az ugye az ukránoknál is jelentkezett, és jelentkezik folyamatosan. Nincs az a fajta harcos orosz nyelvű szöveg, amit tőlük megszoktunk mondjuk tavaly nyáron, vagy folyamatosan a tavalyi év folyamán, és érzékelhető egy bizonyos fokú némaság, hogyha szabad így fogalmaznunk.
Lehet ezt majd újraértékelni, ezt az aránylag visszafogott propaganda nyelvezetet, amikor megérkeznek a beígért támogatások, illetve inkább másképp közelítenék ehhez. Látod azt, hogy ez a mostani offenzíva, ez arra megy ki, hogy kihasználni azt az időintervallumot, amíg újra föl tudják magukat tölteni a készleteiket az ukránok?
Hát természetesen, világos, hogy ennek a kihasználásáról van szó, csak ez nagyon költséges, tehát nagyon nagy erőket kell, hogy bevessenek, viszonylag komoly haditechnikát, ugye tűzerőben az oroszoknak fölényük volt, és ez meg is marad. Ha az Amerikai Egyesült Államok az összes, mondjuk így, hogy töltényét odaadná nekik, akkor sem tudnának paritásba kerülni az oroszoknak a tűzerejével. Tehát az oroszok szépen szétlőnek mindent, ami mondjuk az útjukba kerül, és akkor ott onnantól kezdve haladnak előre, csak ez idő, és hát tűzerő igényes történet. És ugye a légierő támogatása, ami ugye az oroszok számára most egyelőre még adott, de hát azért ezeket a repülőgépeket adott esetben ezekkel a rakétákkal is, ezekkel a várólizható rakétákkal is, hogyha mondjuk elég közel repülnek a föld szintjéhez, akkor ezeket onnan le lehet lőni. Tehát meg lehet semmisíteni, hogy a harci helikopterekről ne is beszéljünk. Tehát a bevethetősége a légierőnek azért nem korlátlan az oroszok szempontjából is, és ezek nagyon drága készülékek ám. Tehát, hogyha most ők ott valóban megtehetnék egyébként azt, hogy mondjuk legyalulják Ukrajnát, ha minden katonai erőt itt ezen a fronton vetnének be, de óvatosak, tehát próbálnak gazdaságosan eljárni az ukrajnai invázió során, és hát azt látjuk azt is egyébként, hogy a célok azok a harci cselekményeknek a függvényében folyamatosan változtak. Tehát kezdetben egyébként még maga a Lavrov is elmondta, hogy még a laktanyákat sem bombázták, amikor ugye megindult a különleges katonai művelet. Aztán szeptembertől kezdve belefogtak a hibrid háborúba. Ugye energetikai létesítményeket kezdtek el szétörülni Ukrajna területén, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak a kiéheztetésen keresztül próbálták elérni azt, hogy a lakosság az felázadjon a saját vezetése ellen. De hát a saját vezetéseért a kievi vezetésnek sikerült maga mellé állítani, tehát ez sikertelennek bizonyult. Én, hogyha az ukránoknak a teljesítményét értékelni akarom, akkor azt tudom mondani, hogy azt, hogy mondjuk ők meg tudtak állni a saját lábukon, és nem darálták őket le, az már önmagában egy győzelemnek számít.
Hát tehát egy erőn felüli teljesítmény, azt gondolom én is, hogy...
Így van. Nagyon szép teljesítmény, gyönyörű, de nem fognak tudni hosszú távon zöldágra vergődni az oroszokkal, hogyha az oroszok beássák magukat ezeken a területeken, amelyeket most elfoglaltak. De a vicc egyébként az, hogy az oroszoknak nem a terület az alapvető céljuk, vagy vágyuk, hogyha szabad így fogalmaznom, hiszen Oroszországnak olyan területei vannak, amelyeket saját magának nem sikerült benépesíteni. Tehát Szibériának a lakossága az ilyen 20 milliós tétel körülbelül, és az ugye csökkent az utolsó, mondjuk így, hogy 30-20 évben, és hát nincsen ilyen úgynevezett területi éhség, ami igazán boldoggá tenni őket. Az a népesség, ami ott él, az ugye nem tudjuk pontosan a rokon szervét, hogy miként nyilvánítja ki, mert ugye nem volt lehetőség arra, hogy annak ők nyíltan hangot adjanak, hiszen hogyha a hadsereg megjelent és ott elfoglalta ezeket a területeket, akkor ez azzal is jár, hogy ott egy olyan fajta, mondjuk így, hogy közvéleménykutatást, ami pontos és igaz, azt nem fogunk tudni produkálni, meg senki más se. Tehát az valóban az kellene, amit mondjuk, mint megoldási ötletet az ellenzéki orosz sajton a határon túl, tehát Oroszország határain túl az emigrációban megfogalmaztak, hogy nemzetközi békefenntartók, hogyha már úgy adódik, akkor közös, mondjuk ukrán-orosz ellenőrzés mellett valóban a pártatlanságnak a fenntartásával kinyilvánítják az akaratukat. Na most, hogyha az egész történetnek a végére érkezünk, akkor is egy érdekes dolog van, hiszen az a fajta rendszer, ami az 1945 utáni időszakban kialakult, az azt jelenti, hogy ez meg fog dőlni. Tehát onnantól kezdve ennek hosszabb távú következményei is vannak, hiszen ugye át kell, hogy formáljuk a gondolkodásunkat. Az úgynevezett Helsinki folyamat, amely a határok sérthetetlenségéről szólt, az innentől kezdve egy írott malaszt marad, és az a világ összes többi területén lévő konfliktus zónának a rendezésével kapcsolatosan is további üzenetet és kérdőjeleket vet fel.
Igen, olyan precedenst, amire lehet majd hivatkozni különböző területi viták, illetve igények pillanatában, de mondtál egy olyan, vagy utaltál arra, Géza, hogy hosszú távon nem fogják bírni az ukránok ezt a ritmust. Pillanatnyilag a jelenlegi adatok birtokában hogyan kell dekódolni ezt, hogy hosszú távon ez mit jelent időben? Milyen perspektívában kell ezt a hosszú táv kifejezést, vagy lehet használni?
Hosszú távban vagyunk, hiszen túl sokáig tart a háború ahhoz képest, mint amennyi logikus lett volna, hogy tartson, hogyha leveszélhetünk egyáltalán logikáról. Évekre gondolok egyébként a hosszú távra gondolva, és egyébként meg, hogyha az ukránok nem fogják bírni, akkor elképzelhető, hogy a kievi vezetés egy olyan megoldást részesíthet előnyben, ami azt jelenti, hogy zsoldosokat vonnak be az ukrán föld védelmében, és akkor a végtelenségig folytatható igazán az ukrajnai háború. Hát tessék végig gondolni, hogy az F-16-osokat, hogyha most elkezdik képezni az ukrán pilótákat, akkor mennyi idő alatt tudják kiképezni most. Biztos, hogy folyik folyamatosan a kiképzésük, meg olyan sok gépet nem kapnak, hogy mondjuk ez irgalmatlanul megoldatlan feladat lehessen az ő számukra, de ha végig gondoljuk azt, hogy mondjuk ezt hatékonyan kik tudják vezetni, akkor nyilván azoknak, akiknek ebben gyakorlatok van. Olyanok, akik mondjuk az iraki háború idején ezeket a gépeket ezek vezették, és hát ugye a külföldi tudósításokból az kiderült, hogy ezek, hogyha elmúltak mondjuk 60-70 évesek, akkor is örömmel ülnek bele ezekbe a gépekbe, hogyha persze jól megfizetik őket. Na most ezek tudják használni ezeket a gépeket, azt a technológiát, amivel az F-16-osoknak a legújabb nemzedéke feltelt, azoknak nem kell különösebben tanulni azt, hogy mondjuk itt mit és hogyan vezessenek, mert a zöldfülűek, akik még soha nem ültek ilyen gépen, vagy csak szovjet gépen, vagy csak orosz gépen repültek, azoknak ez egy megtanulandó feladat. De azok, akik ebben benne vannak, azokat minden további nélkül lehetne mozgósítani ott azon a fronton. És sikerrel hozzáteszem, mert ha mondjuk valakinek a kis ujjában van azt, hogy mondjuk mondjuk egy ilyen gépet hogyan kell vezetni, hogyan kell vele harcolni, szereti is ezt, és hát nem normálisak egyébként a katonák, én szerintem olyan szempontból, hogyha valaki hivatásszerűen kockáztatja az életét, akkor az emberi társadalomnak a 7%-a egyébként ilyen, tehát ezt kiszámolták már a történészek meg a tudósok, hogy körülbelül ennyi a társadalmon belül az a réteg, amelyik a katonáskodásra kiválóan alkalmas. Szóval, ha ezeket az embereket ott bevetik, akkor minden további nélkül el lehet ezzel a háborúval lenni még hosszú évekig. Csak a kérdés az, hogy érdemes-e? Tehát, hogy megvan-e a hozama, hogy lepusztítanak, leborotválnak gyakorlatilag olyan területeket, aknával látnak-e, használhatatlanná az emberek számára, hogy mi legyen a végcél. Mindkét oldalról, tehát mondjuk mind ukrán, mind orosz oldalról is, hiszen a háborúnak az oroszok szempontjából haszna tulajdonképpen semmi nincsen, tehát most sikerült elintézni egyébként az orosz lakosságnál, hogy az orosz lakosságnak a nagyobbik része a saját birodalmi, megmérgezett birodalmi gondolkodásának a következtében nem is az ukránokkal gondolja, hogy harcol, hanem ugye a nyugattal. Tehát a legutóbbi Putyin beszédben.
A igazándiból az orosz diskurzus is módosult idővel, tehát ez, hogy már a nyugattal is akár fölvetjük a harcot, vagy a nyugat az igazi ellenség, ez egyre hangsúlyosabbá vált, nem csak a putyini kommunikációban, hanem általában, ahogy én megfigyeltem, mind abban, ami egyrészt állami tévé, Kreml közeli újságírás, tehát a hivatalosnak, vagy félhivatalosnak tekintett véleményformálás.
Sőt, a történelemben a nemzeti szocialista Németországnak a támadását, azt mint Európa támadását állítják be. Ez nem először került erre sor, tulajdonképpen ez a logikus folytatása annak a háborúnak, amit Hitler annak idején ellenünk indított, egész Európa támogatását élvezve. És az érdekessége az ügynek az az, hogy ez szépen meg is van csinálva, megvannak a számok szintjén is a különböző paraméterek, hogy mit és hogyan csinált annak idején Németország, mit és hogyan csinált annak idején a Szovjetunió, annak érdekében, hogy ezt a galát támadást ezt elhárítsa, az ukránok be vannak állítva, mint fasiszta nacionalisták, akik a Banderának az örökösei. A Banderáról azt kell tudni, hogy ő egyébként harcolt, illetve gyűlölte a németeket is, és gyűlölte a szovjeteket is. Tehát amikor ugye a szovjet támadás bekövetkezett, akkor kikiáltották Nyugat-Ukrajnában, Lembergben az ukrán önálló nemzeti államot, és ennek a hatására a németek fogták és elvitték az egyiket. Viszonylag komfortos koncentrációs lágerbe, és ott töltötte el a háborúnak a döntő maradék részét alapvetően, és csak a háborúnak a végén tudták a hívei igazán hanghoz jutni, főként Nyugat-Ukrajnába. És miután ugye harcoltak mind a szovjetek, mind a németek ellen, azért a Bandera-féle mozgalomnak és a katonáknak, illetve az ukrán nacionalista mozgalomnak a harcosaitól, a szovjet állampolgárok többségétől eltérően nem adták vissza a Szovjetuniónak a második világháború végén, mert ugye a Vlaszov hadseregnek a tagjait, azokat visszaadták minden további nélkül, aztán nagyon sokan voltak közülük, akik inkább a Rajnába ugrottak bele öngyilkosságot elkövetésen, hogy a szovjet hatóságoknak a kezére jussanak. Tehát itt egy ilyen nemzetközi fogadtatás is egy kicsit más volt az ukrán nacionalistáknak a második világháború után tekintve, hogy az ő hozzáállásuk a szovjet hatalomhoz egészen más volt, és hát ezt látni kell, hogy 50-es évek elejéig azért 100 000 számra vitték a szovjetek az ukrán, hát szabadságharcosokat, hogyha szabad így fogalmaznom, a különböző szibériai börtönökben. Ilyen 600 000-es mértékű volt egyébként a deportáltaknak a létszáma, amiről nagyon keveset lehet olvasni, nem terjedt el a nemzetközi sajtóban. És hát azt sem terjedt el, hogy a Banderát ugye a KGB kétszer is próbálta megöletni Németországban, mert ugye ott élt viszonylag hosszú ideig az 50-es évek legvégéig, és aztán egy sikeres merénylet következtében meg is ölték, és ennek következtében olyan tekintély alakult ki az ukrán lakosság körébe, hogy mindenféle pogrom és hát csúnya dolgok ellenére is, mert ők azért nem csak az oroszokat, a kommunistákat, meg a németeket öldösték, hanem azért az lengyelek közül is hát komoly áldozatokat szedett az a fajta, mondjuk így, hogy partizán tevékenység, meg mészárlás, amit ők elkövettek ezeken a területeken. Szóval ennek ellenére, hogyha valaki megnézi azokat a felvételeket, amelyek Banderának a temetéséről készültek, hát azt nyugodtan el lehet mondani, hogy körülbelül annyian voltak rajta, mint Vlagyimir Iljics Leninnek a temetésén, annak idején a 20-as évek elején. Döbbenetesek ezek a képsorok, hogy mekkora népszerűsége volt ennek az ukrán nacionalista vezetőnek.
Lépjünk egy pár arasznyit nyugatabbra, és nézzük meg, hogy Svájc, mint a mindenkori egyeztetések, a diplomáciai nagyüzem helyszínének a szerepe mennyire jöhet most képbe. Ugye körvonalazódik egy ilyen konferencia, mindenféle üzengetésekkel, hogy részt vesznek, nem vesznek részt. Egyáltalán van egy ilyen próbálkozás, ugye mondtad, hogy valamikor csak el kell gondolkodni a Kijevnek például, de akár Moszkvának is, hogy ezt hogyan rendezni, ezt a konfliktust. Látod-e most realitását ebben az esztendőben, hogy akkor egy reform, illetve vezetőcsere előtt álló NATO, egy őszi amerikai elnökválasztás és egyéb, hát Vox menetek árnyékában nemzetközi helyzet alakulhat-e úgy, hogy érdemben elkezdődne valamiféle rendezésről dialógus?
Hát semmi nem zárható ki végül is, de nagyon kicsi ám ennek a valószínűsége. Azt látjuk, hogy ennek az egész ügynek, amíg az amerikai elnök nem lép hivatalba, már pedig az a jövő év elején hamarabb nem várható, mert jó, most megválasztanak akárkit, bárkit az Amerikai Egyesült Államoknak az elnökévé, de valójában újfajta lépéseket az csak és kizárólag jövő januárban tud foganatosítani. A haditechnika, amit márciusra ígértek az ukránoknak, hogy megérkeznek az F-16-osok, azok csak nyárra érkeznek meg. Tehát hogyha mondjuk ezek a saját tevékenységüket ki tudják fejteni Ukrajna felett, a siker reményében erre júliusnál, augusztusnál hamarabb sor nem kerülhet ezeknek a gépeknek. Győzniük, vagy megsemmisülniük kell ezen a területen. Nem tudjuk még ennek a végeredményét. A háborúban mindig van egy olyan, ahogy Clausewitz is fogalmazott, hogy egy ilyen sötét lyuk, aminek a végeredménye tisztázatlan, és ezt a sötét lyukat, ezt mindkét fél a saját javára szeretné kihasználni. És innentől kezdve, amíg az anyagi eszközök azok nem semmisülnek meg mindkét oldalról, addig nem várható az, hogy ők itt döntő áttörés következik, vagy elgondolkodnak rajta. Tehát mondom, az oroszoknál ott teljesen olyan, mintha semmi nem történt volna, hogyha az ember a közemberekkel beszél. Nem így van teljesen egyébként, ahogy mondom, de alapvetően igen, mert nem érzik a háborúnak a hétköznapi hatásait. Az ukránok már meg nagyon érzik, tehát egyre nehezebb a katonákat bevetni az oroszok ellen. Ráadásul, hogyha túlerővel támadnak, akkor a legjobb, amit elkövethetnek, az az, hogy ugye hagyják őket támadni, és hagyják, hogy meghajnak, mert hiszen a támadó hadműveleteknek ugye háromszor akkor erővel kell lezajlaniuk a főszabály szerint, mint amekkora a védelemnek szüksége van. Tehát, hogyha mondjuk ők eredményt akarnak elérni, akkor a legjobb az, hogyha védekeznek. Csak ha védekeznek, akkor közben ugye az oroszok további területeket foglalnak el. Most, ahogy látom, egyébként Harkovnak a térségében nyomulnak. Erre másik terület, ami az oroszok szempontjából érdekes lenne, az úgynevezett Novorosszija plánnak a ismereti, az az ugye, hogy Odessa, Nikolaev felől szorongatnák meg az ukránokat. De az helyzet az, hogy ugye itt azért korlátozott erők állnak az oroszoknak és a rendelkezésére, és ezeket megpróbálják ott bevetni, ahol mondjuk a legnagyobb eredményeket el tudják érni, és nincsen annyi erejük most az oroszoknak, hogy mondjuk arról is egy támadást indítsák, nem azért, mintha nem tudnának, csak akkor hozzá kellene nyúlni a társadalomnak azon rétegeihez is, amelyekhez így nem. Tehát
ez a Harkov frontnyitás, vagy hát átcsoportosítás, ez arról is szól esetleg, hogy akkor a keleti részről arra kényszerülnek az ukránok, hogy ők is átdobjanak egységeket, és ezzel tulajdonképpen szétfeszítik a véges ukrán csapat mennyiséget és lőszerkészletet?
A Harkovi térségnek olyan szempontból van logikája az oroszok szempontjából támadni, hogy az viszonylag közel van a Donbasshoz, annak a tőszomszédságában van, tehát hogyha nem akarják nagyon szétforgácsolni az erejüket, akkor ott érdemes támadni. Ráadásul ugye Harkovnak az ipari szerkezete, meg a környezetének az adottságai, azok kivételesen jók, tehát gazdag környékről van szó. Donbass sem a szegénységéről híres, úgymond.
Egy klasszikus városostromot azért nem fognak megkockáztatni, mert van már kisebb városokkal tapasztalatuk, és nem föltétlenül
fel. Hát, hogyha a környékét foglalják el, könyörgöm. Az nem elég.
Értem.
Hát az is elég. Hát ahhoz, hogy mondjuk ott ne érezze senki jó magát. Ahhoz, hogy mondjuk ott a televízióban, az állami televízióban az oroszok mutogatni tudják azt, hogy mondjuk eredményeket értek el, akkor ott az kiváló alkalom. Most itt ugye egy kicsit muszáj, hogy cinikusan fogalmazzak, de hát van a háborúnak egy mindennapi arca, amit mutogatni lehet a tömegmédiumokban, és a lakossággal ismertetni lehet folyamatosan. És ez a, akármennyire furcsának is hat, de ezek a fajta Putyin-féle intézkedések, ezek viszonylag mérsékelteknek számítanak, meg racionálisaknak, mert hogyha a háború esetében lehet racionalitásról beszélni, mert egy háború az mindig irracionális. Tehát valaki elkezdi, valamiféle célkitűzései vannak, ugye szokás mondani azt is, hogy a háború az a politika folytatása más eszközökkel, és hát ennek a politikának az arcaira, ugye akár a Putyinnak a beszédéből is ugye következtethetünk, hiszen az egy évvel ezelőtti Putyin beszéd az más volt, mint a mostani. Vannak benne hangsúlyát rendeződések, és van benne egy olyan fajta üzenet, ami arról szól, hogy itt most ugye megrengetik a világot. De hát mondjuk ez a fajta világrengetés, ami az Amerikai Egyesült Államok nemzetközi pozícióinak a megdöntéséről szól, és a fellázításáról az egész világnak az Amerikai Egyesült Államok ellen. Hát ez is egy kétséges dolog, mert ezt talán mondtam már korábban, hogy ugye Amerikának a klasszikus, fontos állama ebben a térségben az nem Ukrajna, hanem Oroszország. Hogyha mondjuk a legelső orosz modern nacionalistákat, tehát mondjuk a Nikolaj Danyilevszkit idézem, akkor ugye ő a saját elképzelésében leírja azt, hogy a világ harmonikus egyensúlya az ugye Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok szerepével és kiegyenlítésével valósítható meg. Tulajdonképpen az úgynevezett 1950-es évektől klasszikusan fennálló bipoláris rendszernek a megjósolója, és hát a helyzet az, hogy nyugaton is voltak hasonló gondolkodók, akik pontosan ugyanígy látták ezt a helyzetet. Tehát valahol ugye az Amerikai Egyesült Államoknak, Oroszországnak vannak úgynevezett hosszú távú potenciális közös érdekei. Nagyobbak ezek, mint az ukrán-orosz szembenállás, ha szabad így fogalmaznunk. Hát, hogyha visszatetszenek emlékezni, akkor a 1990-es évek közepén született történészi munkákban arról szólt a fejtegetés, hogy Ukrajna és Oroszország viszonya olyan harmonikusnak tekinthető, mint Kanada és az Amerikai Egyesült Államoknak a viszonya. Aztán erről most kiderült, hogy ez abszolút nem így van. Illetve, hogy ennek létezik egy másfajta olvasata, aminek a napjainkban vagyunk a szemtanúi. De ettől függetlenül ezek a fajta, mondjuk így, hogy elképzelések, ezek ettől függetlenül fennállnak, és az, hogy Kína miként kezeli Oroszországot, hát az is egy érdekes történet, hiszen Kínának pont az Egyesült Államok elhibázott politikájának köszönhetően tulajdonképpen egy természetellenes szövetségese, vagy azzá vált Oroszország pillanatnyilag, de Kínának az oroszoknak nyújtott segítsége az igencsak keretek között van. Tehát kapnak ugyan technikát, de támadó fegyvereket nem. Tehát támadó fegyvereket az oroszok csak és kizárólag Észak-Koreától meg
Irántól kapnak. Igen.
Tehát ez a fajta, mondjuk így, hogy egy érdekűség, ez azért mondjuk korlátokba ütközik, és hogyha ez bírót volt nálatok, akkor biztos elmondta, hogy ugye a gázvezetéképítés.
Igen, hogy akkor az tulajdonképpen egy torzóban maradt projekt. De hát Kína eljön a tetőteraszra csütörtökön Sükös Miklós révén, úgyhogy valószínű, hogy górcső alá vesszük az éppen frissen lezárult európai turnéját a pekingi első embernek. Géza, így a beszélgetésünk záró akkordjaként mire kéne most leginkább odafigyelni, azon kívül, hogy hirtelen megjelenik Anthony Blinken és kiszáll a vonatból Kijevben. Milyen mozgásokat látsz még a háttérben, amiket érdemes beilleszteni ebbe a képletbe, ahhoz, hogy árnyaltan és minél átfogóbban tudjuk ezt értelmezni, ami történik?
Mozgások alatt mire gondolsz?
Mozgások alatt a Macroni egészen harcias diskurzustól elkezdve, mondjuk ha haza beszélünk a romániai vita, hogy akkor adjunk-e most az ukránoknak Patriot egységet, vagy maradjunk még egy kicsit így a szélén, a drukkerek táborában.
Hát Macron a bármilyen sokan is mondják azt, hogy mondjuk őrültség volt, amit mondjuk mint kijelentést megtett, azért amekkora logika abból adódóan is, amit én mondtam korábban, ezért valamekkora logika volt abban, amit mondott. De hát a helyzet az az, hogy tulajdonképpen...
Tehát hogy elfogynak az emberek, mármint hogy a katonák, és akkor kell valami mást kitalálni, illetve hát volt már utalás arra, hogy tulajdonképpen Ukrajnában már tanácsosi szinten ott vannak a nyugatiak.
Hát eddig is ott voltak, tehát azzal nem
jó, de eddig nem ismerték be így, ennyire nyíltan.
Jó, de hát mindenki tudta, tehát mondjuk a CIA-nak az emberei, hol bukkantak fel, ezt meg is írták egyébként, tehát mondjuk itt ebből ilyen különösebb...
Jó, de azért Géza, ez egy szintlépés, mikor azt mondja, azt hiszem a litvánok mondták, ha nem tévedek, hogy hát nem kizárt, hogy akkor edzésre, tehát kiképzés érdekében átdobnak csapatokat ők maguk.
De hát ezek kiképzők csapatok, tehát nem harcoló egységek. Hát, hogy a harcoló egységek, akkor abból már baj van.
De
abban már beleköthetnek. De egyébként megjelenhetnek ezek a katonák egy utóbb Ukrajna területén, hát hogyha elfogynak az ukránok, akkor mit lehet ott igazán csinálni, hogyha mondjuk a támogatást azt a világnak az a része, amelyik Ukrajnával szimpatizál, azt hajlandó megadni. Nem kerül irgalmatlanul sokba a világ maradék részének. Ez most nem a mi méreteinkből indulok ki egyébként, hanem mondjuk így világszínvonalon, hiszen mondjuk ez a 60 milliárd dollár, amit mondjuk így egy elég érdekes szerkezetben megkaptak az ukránok. Ez ugye normál esetben, de most mondjuk az orosz katonai költségvetésnek a fele. Tehát Oroszország nagy ország, és nagyon sok minden más is van benne. Tehát most a hatékonysága ennek a segítségnek, ennek viszonylag nagy. Tehát a kérdés az, hogy ez mire lesz elég. Ez ki fog derülni. Sajnos az igazság az, hogy itt a belátásnak, hogyha ez megvan, akkor túl sok esélye nincs. Tehát az a baj, hogy meg kell halni az embereknek, és nagyon sok embernek kell meghalni annak érdekében, hogy a felek azok valamiféle normális következtetésre tudjanak jutni. Tehát és az a fajta mondjuk így, hogy orosz hozzáállás, amivel most találkozunk, az pont arról szól, hogy ugye racionális keretek között próbálják a háborút azt úgy vívni a továbbiakban, hogy a társadalom, az orosz társadalom azt ne érezze meg, tehát békés viszonyok között ezzel ne legyen semmiféle probléma. És az ukránoknál meg ugye egészen más a helyzet, tehát ugye azt fejtegette valaki, hogyha mondjuk egyik oldalon zsoldosok harcolnak jó kedvel, a másik oldalon meg a társadalom kezd belefáradni mindenbe, akkor vajon ebből miféle megoldás származhat? Hát ez az, ami egyébként egy olyan dolog, aminél azt mondtam mondjuk egy 3-4 hónappal ezelőtt, hogy mondjuk ennek az évnek az őszére legalább egy fegyverszünetnek össze kellene jönni, de most abszolút nem úgy néznek ki azok. Már a sorgó beszéd is egyébként egy olyan bőfél évvel ezelőtt, amikor ugye azt pendítette meg a volt védelmi miniszter, hogy a 2025-ös katonai költségvetésben hová kell tenni majd a hangsúlyokat, azért már arról árulkodott, hogy ők már akkor beálltak arra, hogy itt azért izmozni fognak ezzel a háborúval, ki tudja meddig.
Gecse Géza, vissza fogunk térni a kérdéskörre, az ukrajnai háborúra, mert a utolsó mondatod is erre utal, hogy sajnos továbbra is téma lesz, viszont elképzelhető, hogy lesznek olyan epizódok, olyan fordulópontok, olyan új elemek, amelyek újból a tetőterasz témájává avatják ezt a konfliktust. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.